Sajnos, a táska eltűnt, mondta a kapitány Galambnak, de ha szüksége van valamire, megbízhat bennem. Engem, kapitány, elsősorban Troppauer, ja, igaz, a másik katona. Csengett, felvette a telefont. Igen, rendben van, azonnal induljon. Őrjárat a korvétól, és hozza az erődbe. Letette a kagylót, és Galambra nézett. Érdekes. Az a Troppauer nevű katona él. Ha akarja, elé mehet. Hurrá! Kiáltott Galamb, mindenről megfeledkezve, és rohant. Kissé soványan, de mosolyogva és egészen rongyosan érkezett haza. Hosszasan ölelgették egymást. A költő teljes testi épségében jelentkezett szolgálatra az őrmesternél. Aztán felmentek a legénységi szobába, hogy Troppauer átöltözzön az uniformisba. Hogy maradtál életbe? Kérdezte Galamb. Egyszerűen nem ütöttek agyon. Magyarázta költő vidáman. A tanulság az, hogy nem árt olykor egy gumiét felpofozni. Azóta is viszket a gyenyerem, ha azt a gyönyörű Benettongot meglátom odalent. Az a korszikai bandita, akinek akkor vizet adtam, protezsált az agyonverő osztagnál. Közben járt egy félmeztelen úrnál, hogy ne öljön meg, viszont te... Itt van egy kényes ügy. Ezek a rabok furcsán viselkedtek. Nem figyeltek oda, amikor felolvastál? Nem. Ezért aránylag kevés verekedésem volt, ellenben lázadni akarnak. Mit beszélsz? Bizonyosat nem tudok. Egy benszülött pigmeus járt náluk. Ilyenek laknak az erdőben. Valami szokott a törzs fog átjönni. Csak meg kell várniuk, amíg apad a niger. És akkor fellázadnak a rabok. Itt az erőd katonái között is sokan tudnak a dologról. Koblenszki is benne van, és ez a Hildebrandt nevű. De a vízhez csak a tisztek férnek. Valaki jön magával, és hoz egy robbantót. Ha van ekrazítjuk, akkor felrobbantják a csövet, és vízhez jutnak. Mit csináljunk? Ha feljelentjük őket, akkor sok légionistát bajba keverünk. Viszont én francia kadét vagyok. Én meg költő. És az ilyen emberek hazaszeretete közismert. Az ördög tudja, mit kell tenni. Bajtársainkra nem árulkodhatunk. Én már tudom, mit kell tenni. Tanácsot kérünk az őrnagytól. Lelepleztem az álruhás őrnagyot. Abban megbízhatunk. Kicsoda az illető? Hlavács, vágta rá diadalmasan. Soha se hittem volna róla, csodálkozott Troppauer. Hlavács, cipész, nem tudod hová lenni? Hlavácshoz mentek. Aki az üveg bor mellett szomorkodott a kantinban. Galamb leült melléje. Baj van, súgta. Hlavács elfehéredett. Tudtam, hogy ez a Spolianski elárul. Azt hitte, hogy a lengyel vallomást tett ellene az inglopás miatt. Nem ilyesmiről van szó. Troppauerben megbízhat. Ő költő. Holnap utánra lázadást terveznek. Odaszólt a kantinos pincérének. Mit lábatlankodsz itt? Hozz egy üveg bort! A barna bőrű fiatalember a söntéspolchoz ment, és bort mért ki. Nem értem, felelte Hlavács. Mit akarnak maguk? Nézze, szükségünk van a tanácsára. Itt valami lázadás készül. A katonák el akarják foglalni az erődöt. Az arab fiú odállította a bort, és töltött. Valamit tenni kell, sürgette Galamb. Ezt lássa be, őrnagy úr! De kérem, hüledezett Hlavács, bocsánat, vonta vissza Galamb, és ugyanakkor dühösen mordult a suhancra. Nem mész innen? Maga mondja meg, mit tegyünk, bíztatta Troppauer. Hlavács idegesen törölte meg a homlokát. Csak tudnám, mit akarnak ezek. Remegő kézzel egy pohár bort hajtott fel. Először is kik a lázadók, és hát hányan vannak azok, akik nem lázadnak? Jegyezte meg bátortalanul nagy kínban. Nagyszerű. Megtudjuk, kik a lázadók. Illetve, szólt bele Troppauer, megtudjuk, kik azok, akikben megbízhatunk. Ez már fél győzelem. Győzelem, erre iszunk, mondta a cipész, mert minden alkalmat megragadott az ivásra. Nadov és Rikájev velünk tartanak, kezdte a felsorolást Troppauer. És Spolianski, folytatta Galamb. Van államhűség az olyan emberben, aki nyugdíjas volt. Továbbá Minkusz doktor is rendes fiú. Aztán itt van Pilot, ez a vén katona. Egészségükre! Ivott Pilotra örömmel a cipész. Én már tudom, hogy ön mit gondol. Fordult Galamb ambiciózusan Hlaváchoz, és levette a zubbonyát, mert a forróság elviselhetetlen volt. Ön arra gondol, hogy mi összeszedjük a megbízható embereket, és szükség esetén helyreállítjuk a rendet. Valahogy így, jegyezte meg Hlavách bizonytalanul. A rabok mind velünk tartanak, és sok legionáris is, szólt közbe Troppauer. Azt hiszem, előbb úgy teszünk, mintha velük tartanánk, mondta Galamb. Nem gondolja? Dehogy nem, felelte nagy kimban a cipés, csak azért vigyázni kell. Egészségükre. Nyugodt lehet, bíztatta Galamb, és felvette a zubbonyát. Gyere, mondta Troppauernek. Meghajoltak Hlavách előtt, és mentek, hogy felkeressék Pilotot. Okos ember az biztos, mondta Troppauer, mikor már kint voltak az udvaron. Na hallod, barátom, egy titkos szolgálati őrnagy, de ennek a Pencroff Laportének szívesen ütném ki mind a két szemét. Csak Spolanskyt nem szabad belekeverni, azért kímélem jelenleg. Mi bajod? A költő elfogódottan simította meg gorilla állkapcsát. Tudom, hogy nem szívesen válsz meg tőlük, mondta lesütött szeme, de mégis kérlek, a műveim, amelyeket rád bíztam. Galamb hallgatott, hogy közölje a szörnyű hírt. Pajtás, felelte azután letörten. Légy erős, szent Isten! A versek egy viaszos vászon táskában voltak, és ellopták valamennyit. Hallgattak. A költő sóhajtva állt. Galamb megpróbálta vigasztalni. A tárcám is mellette volt, 15 000 frankkal. Mit pénz, a verseimet! Akarta a nyomorult. Tudom, hiszen meg akart ölni értük. Ő... Egy könny hullott ki a szeméből. Szokatlanul mentek egymás mellett. Pilot a legénységi szobában volt, pőrére vetkőzve. Az öreg katona is nehezen állta a hőséget. Ide hallgas, vénzupás, kezdte Galamb. Arról van szó, hogy néhányan itt piszkoskodni akarnak. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én még ezen a gyalázatos helyen is azt mondom, hogy Franciaországot nem árulom el. Neked mi a véleményed? Pilot gondolkodott. Mit akartok? Ha verekedni kell, számíthattok rám. De nem árulkodom senkire. Nem is azt akarjuk, nyugtatta meg Galamb. Csak verekedni. Szólt álmodozva a költő, és megnyalta a száját. Aztán felkeresték Spolanskyt, aki aznap jött ki a kórházból. Nézze! Magyarázta Galamb, ön állami ember, aki hűséggel tartozik hazájának. A hóhérikar szégyene lenne, ha egy is akadna közöttünk, aki méltatlannak bizonyulna a fekete nyakkendő és a kemény kalap viselésére. Uraim, jelentette ki előkelően Spolanski, önök megbízhatnak bennem. Én államhű vagyok. Nem egy gazembert akasztottam már fel, de csak a haza szolgálatában. És bebizonyította, dicsérte tovább Galamb, hogy katona is tud lenni, ha minden kötél szakad. Minkusz, Nadov és Rikájev, aki felgyógyult első lázrohamából, csatlakozik hozzájuk. Ezeket azzal befolyásolták, hogy Hlavách titkos szolgálati őrnagy, és ő mondta, hogy útban van egy büntető csapat. Hlavách szemét ezután más szemmel nézték, és néhányan szívesen fizettek neki bort. A cipész nem értette a váratlan népszerűség okát, de belenyugodott, mert kellemes dolognak tartotta az ivást. Most gyere a kantinba, mondta Galamb, mivel néhány emberük már volt, és látta, hogy Troppauert verseinek elvesztése mennyire lesújtja. Játszok neked néhány szép dalt. De a költő komoran ment mellette, és nagyot sóhajtott. A legszebb verseimet lopták el. Közte volt az eposzom is. Holnap indul a század csukló gyakorlatra. Írt a Troppauer Hümér. Ez neked nagyon tetszett. Leültek egy sarokasztalhoz. A vendéglős bort hozott, és Galamba zsebébe nyúlt a szájharmonikájáért. Elámult. A harmonika helyett grizom tárcáját vette elő, benne volt a titkos szolgálati jegy, a 15 000 frank, a notesz és az újságcikk. Ostobán nézte. Mi ez? Kérdezte Troppauer. Ez volt a viaszos vászon zacskóba, ami eltűnt a század pénzszekrényéből. Most itt van a zsebembe. A verseim, az is ott volt, kiáltotta a másik izgatottan. Nézd meg a zsebed! De hiába kotorászott, a versek eltűntek. Nincs, dadogta Galamb. Visszaadott mindent, még a 15 000 frankot is. Gondolhattam volna, mondta keserűen a költő. Tudta a gazember, hogy mit akar. Majd bolond lesz a 15 000 frankot megtartani, amikor ellophatta valamennyi eredeti Troppauert. A szája megremegett, és nagy szürke szeme nedvesen csillogott. Galam vészjóslóan felemelkedett. Ho-ho, ez senki más nem tehette a zsebébe, mint az arab suhanc, aki állandóan az asztalnál lábatlankodott a levetett zubbonya körül. De hol van a fiú? Ott hagyta Troppauert, és szó nélkül kisietett. A söntés pult mögött a konyha felé ment. Ott senki sem volt. Átment a konyhán. Egy kis kővel körülvett kertbe ért, ahol törülgetnek, krumplit tisztítanak, és mosogató vizet öntenek ki. Megvan, ott áll a fiú, és cipőt tisztít. Elkapta. Beszéte ördög fióka, mert kitekerem a nyakadat. Hogy került hozzád ez a holmi? Megmondok mindent, csak eresz el, uram! De ahogy lazult a szorítás, a fiú kisiklott a kezéből, és befutott a házba a konyha melletti keskeny úton. Galamb elkapta a csuklóját. Mindkettőjük keze a bejáró és a fal közé szorult, de a suhanc kiszakította magát, és beugrott egy szobába, ahol a kantinos lakott. Galamb nekifeszítette a vállát, a zár könnyen tört, és már is ott állt a küszöbön. Egy hatalmas altiszti revolver feszült a gyomrának a suhanc remegő kezében. Ha hozzám nyúl, lelövöm! Meglepetten nézte a barna bőrű kölyök elszámtan villogó szemét. Aztán a kezére nézett. Elzsibbadt az ámulattól. Ahol a karfa lehorzsolta a bőrt, fehér színű volt, és egy háromszögű anyajegy látszott. A szellem. Ez nem barna arab suhanc, hanem fehér nő. Ilyetten lépett hátra. Bocsánat, nem tudtam, hogy... Az arab követte a katona pillantását, meglátta a kezén a jelt, ilyetten eltakarta. Csend volt. Milyen ostoba voltam, mondta aztán szomorúan. Sejthettem volna, hogy rájön, ha visszateszek mindent a zsebébe. Na, hallja, legyintett fölényesen Galamb. Ön nem tudja, hogy én közben kitűnő nyomozó lettem. De kérem, most mondja meg nekem, kicsoda ön, mert kísértetekben csökönyösen nem hiszek. A nő egy másodpercig gondolkodott. Magd Rüssel. Az apám volt az a kutató, akit gyalázatosan meggyilkoltak. És az anyám lett később dr. Bretagne. Értem. Ezért hasonlít rá, és az anyajegy, kérem. Én most nem mondhatok semmit. Sokáig azt hittem, hogy maga a hazaáruló. Például, amikor az órát kértem ott az oázisban, hiszen emlékszik. Halványom, felelte rosszkedően, és megtapogatta a tarkóját. Később meggyőződtem róla valaki révén, hogy maga egész rendes és Galamb csillogó szemmel lépett hozzá, és megfogta a kezét. Régen vártam már egy ehhez hasonló társaságra. Mert meg kell mondanom, ne mondjon semmit.
Vágott közbe gyorsan a leány, és tűzpiros lett.
Ja, igaz, a karóra, ha parancsolja. Nem baj, csak tartsa magánál, de kérem, tette hozzá őszinte aggódással. Vigyázzon magára, mert ezért meg akarják ölni.
De nem teszik, kiáltotta elkeseredetten. Felhorsontak tükürt, takarodó.
Mikor látom? Kérdezte gyorsan Galam. Talán lesz alkalom még. Kérem, bízza ezt rám, mert nem vagyok a magam ura, de megígérem, hogy rövidesen találkozunk.
Nem akadályozhatta meg, hogy Galamb megcsókolja a kezét, de úgy látszott, hogy nem is akar.